Hát talán vannak, akik még nem ismernek, Martinovics Tamás a nevem, és ezt az előadást, ezt megpróbálom most összehozni, ez a gender elméletről. Amikor november táján agymenésünk volt, hogy mi legyen a következő fél évnek a néhány témája, amiről beszélgetünk, akkor kiesett valahogy a tudatomból ez a téma, hogy a gender elmélet, és közben eltölt két hónap, és most már lassanként a csapból is az folyik, úgyhogy és jobb, hogyha megpróbálunk egy kicsit a mélyére nézni, hogy miről is van szó egyáltalán. Hát próbáljunk egy kis világosságot vinni ebbe a sajnos eléggé össze-vissza sötétségbe. Ezt az összehasonlítást minden alkalommal fel szoktam vetíteni, mert tudatosítanunk kell, hogy amiről szó van, az ez a könyvtudás. Ehhez hozzá tudunk férni, ezt viszont tapasztalni tudjuk. Ez az ABC, ezt meg kell tanulni, nincs mese. De ahhoz, hogy könyvet el tudjunk olvasni, ahhoz ez a bizonyos belső tudás, ez az első felismerés szükséges. És ezt minden esetben érdemes figyelembe venni, hogy amivel találkozunk a mindennapok során, az a könyvtudás, és amögé kell saját erőfeszítésünkkel, saját tapasztalatainkkal mögé nézni, hogy lássuk, hogy meg tudjuk tudni, hogy mi ez a szellemi tudás. Na hát a gender elmélet egy első közelítésben, ugye ezt látjuk a magunk körül, hogy itt összekeveredés van még hozzá a biológiai nem, a társadalmi nem és a szexuális orientáció környékén. Ha ilyen, hát nem egészen bulvár, de már majdnem bulvár sajtót is nézünk, bizony ez az összekeverés ez teljesen adott, és egy valamit nem szabad meg, hogy mindenképpen meg kell figyelnünk, hogy ez az összekeverés ennek igen nagy része szándékos. Itt vannak érdekcsoportok, akik valamilyen oknál fogva azt hiszik, hogy ez a keveredés ez nekik jó, és ezt a keveredést csinálják tovább. Nos, pillanatilag a társadalmi összkép az nagyjából így néz ki. Ugye? Ez a bizonyos, amit a többiek különféle módon elítélnek. Ez a sokszínűség, vagy hát nem is tudom hirtelenjében minek nevezzem, nem egészen nem nélküliség, az sem igaz, csak ilyen önkijelölt állapot. De egy kicsit jobban láthatjuk a hátterét, akkor a következőt látjuk. Tessék ezt szépen alaposan elolvasni. Nem az kell nekünk. Ez kell nekünk. Hát ideig sikerült eljutni ugye 20 perc alatt. De van ennek egy folytatása. Kellemetlen 45 perc után előkerült a tévé is. Körülbelül másfél óra alatt lefutott ez az egész história. Ezt a körképet tessék elképzelni, hogy ez mi minden nap keresztül eshetünk ezen a problémán, hogy ez a szó, hogy gender, vagy valami ilyesmi, ez ilyen jellegű fogalmakban jelentkezik, és keveredésekben jelentkezik. Na de nézzük egy kicsit komolyabban. Ugye van ennek egy nyelvtani vonatkozása, és van ennek egy társadalmi vonatkozása is. Ugye, ha most a nyelvtant, mint a szó szerinti értelmezést, ezt ki is hagyjuk, akkor itt is van ugye a nyugalom. Nem is vissza. Itt van az a bizonyos adottságunk, ami adott testetöltés. Ez esetén mindennyiünkre külön-külön érvényes. Viszont van egy kis kavarodás ezen területen, itt a szexualitás környékén. Ez a bizonyos nemi szerepek felcserélése, amely nem csak és nem elsősorban társadalmi kérdés, hanem egyéni beállítottság kérdése. Majd a következő helyen itt viszont észrevesszük, hogy amikor a társadalom meghatározott nemi szerepeket osztja ki évszázadok vagy évezredek óta, nagyjából a maszkulin az otthonteremtő és a feminin az otthont működtető szerep, tehát egy jól működő közösségben mind a kettőnek megvan a helye, viszont az utóbbi időkben a kavarodás egy kicsit mondjuk úgy, hogy erőszakoltabb lett, és akkor megjelentek ezek a egyébként korábban is meglett ezek a hagyományos magatartási problémák, csak nem volt róla szó, mert nem volt illendő ilyen dolgokról beszélni. Társadalmilag elfojtották ezeket a kérdéseket, azóta viszont egy kicsit felszabadult egy kicsit hát mondjuk úgy, hogy a mindennapi beszéd, vagy a magatartás, a gondolkodás, és nagyjából ez a négy alcsoport alakult ki, ezért itt a rövidítése, hogyha valaki irodalmat olvas, ez a magyar, ez meg az angol rövidítése ennek a kérdésnek, tehát amikor a vele született nemiség kérdésében nem eléggé, hogy mondjuk, nem kibékült saját magával valaki, és akkor megpróbál a másik irányba menni. Egy kép, amit sokszor látunk, emlékezünk vissza, hogy nagyjából az a helyzet, hogy az egyes ember az isteni hármasságnak a tükröződése. Ez az, amit isteni szikrának is nevezhetünk, mindnyájunkban benne van, csak nem minden, nagyon kevés emberben aktív még. Itt ez a hármasság tükröződik az anyagi világban, az atmikus, buddhikus és mentális világokban. Ez az egyéniség, ez tulajdonképpen az, amit szellemi embernek is nevezhetünk, és ebben halmozódnak az egyes testetöltésnek a tanulságai, a képességek és egyebek, egészen konkrétan eszközként ebben a bizonyos kauzális testben, ami az előzőekben láttuk ezeket a felosztásokat, a mentális síknak a finomabbik is, és a durvábbik része. Itt az asztromentális testet egybevesszük, az éterikus energiatestet, fizikatestet megint egybevesszük. Ez a személyiség, és ez a valami, ez a személyiség, ez amelyik testetöltésről testetöltésre újra alakul. Általában véve újra alakul, tehát létrejön, kifejlődik, dolgozunk rajta, tanulunk rajta keresztül, mint eszközön keresztül, és amikor a fizikai halál bekövetkezik, akkor ezek itt feloszlanak. De a tanulságok azok leszűrődnek ebben az eszközünkben, a szellemi emberben, és a következő menetben már azzal együtt tudunk testet ölteni. Egy kicsit más felosztás az életoldal és a forma oldal szempontjából. Az a bizonyos, az isteni szikra, ezeket a világokat, ezeket a halmazállapotú rendszereket tartja közvetlen befolyás alatt. Itt látjuk a mentális síknak a finomabb részén ez a bizonyos kauzális test, és ez tartja kézbe, illetve működteti a személyiséget. Itt az előző előadásokban hallottuk ezeket a szinteket, síkokat nevezhetjük akárminek, halmazállapot különbségeket. Gyakorlatilag a fizikai világ, az asztrális világ és a mentális világnak az alsó, a konkrét gondolkodással kapcsolatos része, az tartozik a személyiséghez, és az egyéniséghez tartozik ez a többi. Itt egy kicsit jobban ki van fejtelt szövegben, hogy ez a bizonyos isteni szikra, ez a világ teremtésétől kezdve létezik. És ez hozza létre saját maga számára az anyag, a mindig sűrűbb és sűrűbb anyagi világban a megfelelő eszközöket. Ebben az esetben itt például az arzikus, butrikus és ez a kauzális eszközöket. És ez az, amit ugye szó volt ő arról, hogy egyéniségnek nevezünk, ez abban a szakaszban, amit abban a pillanattól kezdve, hogy az ember ebben a fejlődési rendszerben létrejön, tehát ki tudja mondani, hogy én, egészen odáig, amíg kijut, túljut ezen az emberi állapoton, ez a bizonyos egyéniség, ez megmarad. Ugyanakkor a személyiség, az a bizonyos halandó valami, amelyik életeken keresztül újra és újra képződik, és hozza magával a szükséges terheket, aminek alapján az adott életnek a feladatait el kell végezni, amiről itt a következőkben fogunk még egy kicsit látni. Ez csak egy mondjuk úgy grafikus megközelítés, tehát amikor létrejön az újraszületés, elindul innen, ebből a magból, és akkor létrehozza ezeket az eszközöket, amelyek lassanként a fizikai élet során megszerveződnek. Ugye először a fizikai test, aztán az érzelmek, ugye ez az első, általában az első hét emberi élet év, ez gyakorlatilag a második, az érzelmeknek a, hát mondjuk úgy, hogy a többé-kevésbé kezelését megtanulni, az a második hét év, a gondolkodási eszközét megtanulni, megtanulni, az pedig a harmadik hét év, nagyban egészben, hát ez persze egyéntől függ. Amit nagyon fontos megjegyeznünk, ahhoz, hogy az emberi életünk feladatát el tudjuk végezni, a teljes személyiségre szükség van, tehát mind az aktív és mind a passzív oldalra szükség van, és ha bármelyiket megpróbáljuk egy kicsit félre tolni, akkor borul az egyensúly, és borul a tapasztalatszerzésnek az egyensúlya. Ami itt szó volt a személyiségről, tehát az asztromentális és fizikai testekről, ezeket minden újraszületés során meg kell tanítani. Tessék egészen egyszerűen arra gondolni, amikor az iskolában a gyereknek meg kell tanulni írni. Az azt jelenti, hogy a fizikai testet meg kell tanítani arra, hogy az éppen adott kultúrkörnyezetnek megfelelő betű rajzolásokat például meg tudja csinálni. De ugyanez a helyzet a hangszerkezelésre is, vagy bármi egyébre. Tehát az eszközt magát meg kell tanítani. Mert az ember, a szellemi ember tudja, de az eszköz nem tudja. Mert az eszköz az feloszlott, és emiatt ezek a bizonyos energiák tapasztalatként ugyan felszívódtak, de konkrét emlékekként nem léteznek. Ami viszont nagyon kellemetlen a személyiség életében, hogy az előző életekből viszont áthozunk mindenféle terheket. Nevezhetjük úgy is, hogy karmikus terhek. Két nagyon komoly csoportja van ennek a teher kérdésnek. Az egyik a ragaszkodás, a másik a félelem. Ez mind a két jelleg tulajdonságcsoport tulajdonképpen a személyiségnek a saját, hát mondjuk úgy, hogy fejlődési, nem mondom, hogy rendellenesség, mert mindnyájunknak megvan, hanem inkább az, hogy megtanulandó lecske. Tehát ezt a kérdést például, a ragaszkodás kérdését, vagy a félelem kérdését, ezt minden esetben és minden adott életfeladat esetén külön-külön meg kell tanulnunk kezelni, különben gond van. A ragaszkodásra tessék elképzelni, hogy a rögeszmékhez való ragaszkodás, vagy a viharos érzelmek meglétéhez való ragaszkodás. Ez annak az eszköznek, azt a racionális testnek, vagy a mentális testnek a jellemzője, hogy ragaszkodik ezekhez a, hát mondjuk, hogy a problémákhoz, de ez egyben le is rögzíti saját magát, és bilincset teszünk saját magunkra, hogy a ragaszkodással például nem tudunk kilépni bizonyos előítéletekből. Akkor aztán jön a nagyon kellemetlenség, a karmikus visszahatás, mert ezek a tulajdonságaink és ezek a tevékenységeink, ezek bizony következményekkel járnak, és ezek a következmények, ezek a más kifejezése, hogy a karmánk egyes megjelenési formái, ezek bizony nagyon keményen tanítanak. Tanítanak arra, hogy a ragaszkodást oldjuk föl, tanítanak arra, hogy a félelmeket engedjük el. Ezt az ábrát, ezt itt most már harmadszor látjátok, nem kell megijedni tőle, itt csak egy kicsit más szempont van. Ez az eltávolodás útjára az a jellemző, hogy ezt az életeinket a vágyaink vezérlik. Vágyak alatt most nem csak érzelmi vágyakat, hanem gondolati vágyakat is kell érteni. Amikor lejutunk a legdurvább, leganyagibb állapotig, és ott van egy bizonyos fordulópont, onnan kezdve lassanként fölébred bennünk az akarat, a szellemi akarat, ami viszont már az egyéniségnek a jellemzője. Ugye, mert a vágyak azok a személyiséget jellemzik, az akarat, az pedig az egyéniséget jellemzik. Egy kis összehasonlító táblázat, amit jó, hogyha ezt sokszor láttuk már, de mindig érdemes fölidézni, hogy ha ez adott esetben, mostani jelenlegi fizikai életünkben hoztunk magunkkal egy csomó mindenfélét az elmúlt életekből. Itt föl van sorolva néhány példa, biztosan még sokkal több, de hát ha valaki kicsit utána gondol, akkor megtalálhatja a megoldást. A lényeg az, hogy itt jelen pillanatban ebben a keresztmetszetben élünk, de ennek itt a múltja. Tehát ezek nem véletlen dolgok, amik életünk során történnek velünk, vagy a környezetünk, az nem véletlen, az annak megvan a háttere. És ugyanaz a másik oldal, hogy abban bármelyik pillanatban gondolkozunk rajta, ez a keresztmetszet ez létezik. Tehát amit most csinálunk, azokat készítjük elő a következő életünk és életeink során a következményeket. Ez abból a szempontból érdekes, vagy lényeges talán, hogy előbb-utóbb csak-csak rájövünk arra, hogy felelősek vagyunk azért, amit csinálunk. Méghozzá saját magunk előtt vagyunk felelősek, és nem okolhatunk senkit a kellemetlenségeinkért, a bal sorsunkért, az mindegyik ilyesminek a saját oka, a mi bennünk van, az előző életeinkben vannak a gyökerek, illetve amit most jelen pillanatban csinálunk, annak a következményei meg a következő életeikben, akár ennek az életnek a következő szakaszában, vagy a következő életekben fog előjönni. Nagyon érdekes keleti, hát mondjuk úgy, megfogalmazás az, hogy tulajdonképpen itt miről van szó. Ugye az ember tudatlan állapotában mindenféle ostobaságot tud csinálni, és ennek a következményei esetleg olyanok lehetnek, hogy szétdarálják mondjuk a személyiséget. Tehát mehegyomlást produkálunk. Itt viszont a rendszerben van egy nagyon érdekes valami, azért, hogy ez a szétdarálás ez ne jöjjön létre, hanem ebből tanuljunk, és legközelebb ne csináljunk ilyesmiket, ezért van egy bizonyos késleltetés az ok és a következmény között. Keleten azt mondják, hogy nagy szellemi lények kezelik ezeket az energiákat, ugye minden energia, amit itt kitermelünk magunknak, és ezeket az energiákat csoportosítják ezek a bizonyos karma urainak nevezett lények, akik összehasonlítják az őstípust, tehát aminek kell lenni az adott megnyilvánulás végén, a jelen meg az elkövetett gondolatok, érzések, cselekedetekkel összehozzák, és adott életre készítenek egy csomagot. egy hátizsákot. Azt, miután teljesen egyértelmű, hogy a világban az igazság, az igazságosság az, az uralkodó, ebből is visszakövetkeztethetünk arra, hogy tulajdonképpen semmivel se kapunk több terhelést a hátizsákba, mint amennyit el tudunk viselni. Adott életben egy kicsivel több, hogy egy kicsit erőfeszítésre sarkaljönnek, és mégiscsak egy kicsit tovább tudunk menni, és így fejlődünk életről életre ezzel a segítséggel, tehát ezekkel a nagy szellemi lényekkel, hogy ez most az angyali világnak a lényei, hogy kicsodák, erről nem sokat lehet tudni, fantáziálni lehet rajta, de lényeg az, hogy van. A rendszerbe bele van építve ez a bizonyos késleltetés, hogy tanuljuk meg, hogy hogyan kell ezeket a terheket elviselni, illetve az adósságokat hogyan kell eltörleszteni, mert a teljesen egyértelműen jelentették ki mindenütt keleten, hogy a karma az nem büntet és nem jutalmaz, hanem tanít. Ha valaki a csendhangját egy kicsit figyelmesen olvasgatja, akkor azonban benne van egyértelműen ez is, hogy a karma azt tanít. És nem véletlen, hogy azok, akik segítik az emberiséget, azok nem kétszerzettekkel meg megoldással jönnek, hanem segítik az illető saját tanulásában. Hát ez csak egy kis kitérés volt. Na most, ami viszont problémánk lehet, ami ennek a bizonyos hátizsákban becsomagolt anyagnak a feldolgozásában, hát itt vannak a problémáink, ezeken kell életről életre lassanként túljutnunk. Az egyet, hogy az adott élet feladatának az elutasítása. Mert én úgy érzem, hogy ez nekem kellemetlen, mert így meg úgy meg amúgy, tehát csak az a személyes okok miatt elutasítom. Ez azzal a következménye jár, mint az iskolában, amikor dolgozatot kell írni, és inkább otthon maradok a láthásnak. Legközelebb két dolgozatot kell megírni, nem ússzuk meg. Tehát ha elutasítunk egy elénk adódó, vagy megjelenő életfeladatot, legyünk tudatában annak, hogy ez visszajön, csak akkor már nehezebb lesz. Most ez, hogy nem vállalom ezeket a feladatokat, itt többféle gondolatom volt. Az egyik első bizonyos ragaszkodás a régi szerephez, a régi állapotokhoz, a régi kényelmes, megszokott dolgainkhoz. Tulajdonképpen a személyiségének a tehetetlen jellegű, tehát a tamaszikus jellegű működéséből ered, hogy ragaszkodunk a régi szerepekhez. Itt van az, hogy félelem az ismeretlentől. Ez is tulajdonképpen hát érzelmi is, meg gondolati tehetetlenség is, tehát félelem mindenképpen benne van. Éppen azért, hogy mert ismeretlen, éppen azt kellene megtanulnunk. Tehát ott van az, hogy ezt a félelmet meg kell próbálnunk saját esetünkben, minden esetben, amikor fellép, kezelni és feloldani, különben nem tudunk tovább lépni. És itt van még egy nagyon fontos dolog, hogy ezeket a karmikus feladatoknak a megoldásában megjelentkezik az, hogy nem vállalom a felelősséget. A saját tetteinkért nem akarjuk vállalni a felelősséget. Erről majd lesz egy későbbi előadás is, ha igaz. Nem én vagyok a hibás, hanem ő a hibás típusú magatartás, az mindjárt ismerik egyébként. Hogy mások vittek rossz utakra engem, meg egyéb ilyen nóták, hogy nem akarjuk vállalni a felelősséget. Ugyanakkor nincs mese. Hát ez a feladat az enyém, azt nekem kell megoldani. Most itt van még a külső szemlélő kérdése. Ha ezekhez a dolgokhoz belevetítjük a korábban felvetett, hát mondjuk úgy, hogy nemi feladatok vagy életfeladatoknak a kérdését, akkor kiderül, hogy itt van a ragaszkodás például előző életeinkben az adott esetben homoszexuális életeket éltünk, és akkor ezt meg akarjuk ismételni, vagy azért menekülésként, nehogy már valami számunkra kényelmetlen állapot legyen, ugye, mert abból esetleg gyermekáldás lesz, és az nagyon kellemetlen az adott körülményeink között, ezért félünk tőle, és inkább belemegyünk olyan emberi kapcsolatokba, ahol ugyan a nemiség, mint energia az dolgozik, csak azért nem egészen úgy, ahogy mondjuk úgy, hogy a természetben általában véve szokásos. És ugyanez a helyzet a felelősség nem vállalásával. Na most, ami viszont érdekes, ezek fajta magatartások, ezek ugye, amíg az ember saját maga, a saját életében csinálja, addig az ő magándolga. De abban a pillanatban, hogy kivisszük az utcára, kivisszük az emberek közé, a társadalomba, a közösségbe, abban a pillanatban gondok vannak, és akkor jön az, hogy akik úgymond kívülről látják, tehát nem az én saját belső problémám, hanem én látom az Y-nak a viselkedését, akkor itt most két dolog kerül elő. Az egyik az, hogy vagy tudomásul veszem, hogy ő ilyen. Tehát ő adottsága ilyenek, neki ez a feladata, ez az élet feladata. Ezt neki kell megoldani, ehhez nekem nem tudok, én nem tudok hozzászólni. Vagy elutasítom, na most az elutasítás az a keményebbik dolog, mert milyen alapon? Milyen alapon ítélek meg X-et vagy Y-t a saját viselkedéséről? Az az ő viselkedése. Azért ő a felelős. Akkor is, hogyha nem akarja vállalni, akkor is ő lesz a felelős. Akkor is, ha el akar menekülni a feladat elől, akkor is ő lesz a felelős. És itt jön ez a bizonyos gender kérdés. Az utóbbi időben megszaporodtak ilyen, hát nem tudom, milyen nevezem, ilyen műsorok. Volt egy vagy két héttel ezelőtt valami tévéműsor is, hogy gyógyítható-e a homoszexualitás. Az, ennek a hátterében érdemes egy kicsit belegondolni, mert először is miért akarom én az X-et vagy Y-t megváltoztatni? Itt kezdődik. De a következő lépés az, hogy meg tudom-e változtatni, és erre vonatkozólag itt most eléggé bő irodalmat látom, a magyar nyelven is, hogy bizony ez nem működik. Ez az adott embernek az adott jellemzője, és ez fizikai okok, orvostudományi módszerekkel nem lehet megváltoztatni. Ez egy adottság, ami nem a fizikai testben rejlik, annak ellenére, hogy az orvostudomány mindig a hormonok, meg a ilyen-olyan idegösszeköttetések, meg egyéb környékén turkál, de itt nem erről van szó. Ez a fizikai testben egy következmény, az okok viszont mélyebben vannak a lelki beállítottság környékén, amihez viszont a pszichológia, meg a pszichiátria az messziről nem tud hozzászagolni, mert ott is az az alapállás, hogy igenis ez biokémiai kérdés, és ez biokémiai módszerekkel kell, például kábítószerekkel vagy egyéb őrültséggel kezelni. Ez megint nem oldás. Tehát ez egy zsákutca ebből a szempontból, és a saját számomra például a válasz az, hogy ezt a bizonyos kérdést, tehát az, hogy leszbikus vagy homoszexuális valaki, ezt gyógyítani egyrészt minek, másrészt meg nem lehet, mert ez ő adottsága. A másik kérdés az, hogy kell-e gyógyítani, ugyan milyen alapon? Miért akarom én ráerőszakolni kisebb társadalmi csoportnak a ki tudja milyen alapon összetákolt véleményét egy másik társadalmi csoportnak a tagjaira? Tehát itt megint ez a tolerancia kérdése, igenis fogadjuk el, hogy ahányan vagyunk, annyian vagyunk, annyiféle ember van, és próbáljunk meg észrevenni, hogy az, aki ilyen betegségben szenved, mert mostanában ez annak, még már nem egészen hivatalosan, de még mindig annak fogják föl, az viszont saját maga szempontjából sincsen egészen egyensúlyban. Évtizedekkel ezelőtt találkoztam valakivel, aki annak idején nagyon vallásos nevelést kapott, katolikus vallásos nevelést, és évtizedekig gyűrődött azon, hogy ő homoszexuális. És ugye a két háború között ez még halálos vétek, meg nem tudom mi minden következményekkel járt. A szerencsétlen ott gyűrődött, és nem tudta saját magában feloldani a kérdést, mert hozta magával, de nem jó oldalon tudott hozzányúlni, mert nem ismerte a hátteret, csak ezt a bizonyos kemény egyházi nevelést és a kemény elutasítást. Hát most ebből a szempontból egy kicsit mondjuk úgy, hogy szerencsésebb helyzetben vagyunk, mert az utóbbi évtizedekben ez a kérdés meglehetősen liberálisabb lett. Most a liberális azt ne csitokszónak, hanem egy jellemző, hogy mondjam, szabad elvű hozzáállásnak tessék lenni. Tehát ebből a szempontból könnyebbnek látszik, és nem véletlenül, hogy ha egy kicsit körbenézünk, ez a fajta magatartás, tehát a nem hagyományos nemi szeretek, hanem a homoszexualitás, vagy a leszbikusság, ez több emberben jelentkezik. De miért? Mert most az alakult ki az a légkör, aminek a felhasználásával, amiben való életben az illető ember egyed meg tudja tanulni ennek a kérdésnek a lecke oldalát. Az, hogy az ő saját életében ez milyen feladatokkal jár. Mi volt, ami ebbe az irányba vitte, hogyan, ha ki akar mászni belőle, hogyan tegye, ha benne akar tapicskolni, akkor hogyan tegye, és így tovább. Tehát jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ez a fajta légkör egy kicsit liberálisabb lett, kicsit elfogadóbb lett, annak ellenére, hogy bizony, ha egy kicsit belenézünk ezek a nagyon ellenséges hangok, azok gyanúsan arra utalnak, hogy az illetőben valahol látensen ott van ez a bizonyos, csak saját maga is elítéli típusú magatartás, hogy ő tulajdonképpen, hogy mondjam, ő buzi, de azzal kompenzál, hogy veri a buzikat. Nyersen kifejezve. Tehát ez a bizonyos latens probléma, ez ott van az illetőben, saját magában, és amíg ezzel ő saját maga nem tud gyűlőre jutni, és nem tudja feloldani, nem tud vele szembenézni, addig bizony ezt a púpot viselni, hogy saját maga viselni fogja. És ha ezt a nem lelkiismeret fordulásba, hanem agresszivitásba folytja bele, akkor még rosszabbat tud csinálni az ember. Tehát azért nagyon meg kell gondolni, hogyha valakinek ilyen jellegű késztetései vannak, hogyan tud hozzányúlni ehhez a kérdéshez. Mert azért ez megint nem mindegy. És elsősorban az egyén saját életére vonatkozóan nem mindegy, de a közösség, amiben él, annak a szempontjából sem mindegy. Tehát érdemes nagyon alaposan meggondolni, hogy az a bizonyos szabad elvű megközelítés, a bizonyos toleráns megközelítés, az mennyire életszükséglet lehet egy társadalmi közösségben. Hát, hogy körülbelül ezek jutottak eszembe. És hát ezzel a kis invokációval szoktam befejezni. Ha meggondoljuk, ez az egész szöveg, nagyon alaposan végig gondolva, ez arra mutat, hogy azt hangsúlyozza, hogy itt nincsen én meg te, itt egy világ van, az, hogy egyedileg más-más bőrtokban vagyunk, az csak egyéni feladat kérdése, de a világ ebből a szempontból egy, az emberiség ebből a szempontból egy. Hát talán egy kicsit sikerült a világos, mondjuk úgy, hogy világosabbá tenni ezt a kavarodást, úgyhogy köszönöm a figyelmüket.
Mielőtt kérdést lehetne, engedjék meg, vagy engedjék meg, hogy egy-két dolga, én is hozzátegyek, ami szerintem fontos szempont. Az egyik az, hogy ennek a bizonyos egyéniségnek, amely életről életre új formát, tehát alsó személyiséget ölt és vesz fel, nincs neme. tehát a lélek, úgymond a lélek nem férfi és nem nő, hanem ott szerepelt is az egyik ábrán, hogy antropikus, mint az archetipus. Másrészt a tökéletes ember, amely kiléphet az emberi fejlődésből, megtanult, megtapasztalt mindent, ami ebben a földi környezetben megtapasztalható, azaz tökéletes nővé és tökéletes férfivá vált az inkarnációk során. Ez csak úgy lehetséges, hogy hol női testben, hol férfi testben születünk újjá. És hát egy mérlekként képzeljük el, hogy a női fejlett, női oldalunk fejlettsége már, mint az egyéniségnek, és a férfi oldalunk fejlettsége, ez így hol, tehát ez a mérleg illet. Ugyanis nem az történik, hogy egyszer férfi, egyszer nő, egyszer férfi, egyszer nő, hanem néhány élet az egyik nemben, utána néhány élet a másik nemben. Na most, mondjuk ez a női oldalfejlettsége, ez a férfi oldalfejlettsége. Néhány életet eltöltök férfiként, ennek következtében a férfias tapasztalatok mennyisége növekszik, és magasabb szintre kerül. Ha elér egy bizonyos egyensúlytalanságot, eljön a nem váltásnak az ideje. Tehát a következőben egy ilyen helyzetnél, tehát férfi fejlettség, női fejlettség, mi kell, nőként kell újra szülessek, és ezt az állapotot hozom. Nőként születek újra, de a férfias, de férfiasan vagyok fejlett. Tehát ez magasabban van. Teljesen természetes, hogy mondjuk a szexuális irányítságot, vonzalmat mi fogja jelenteni, ami eddig, ami az erősebb. Tehát férfiként megszoktam, hogy a nőkhöz vonzódok, és most nőként újra születve továbbra is a nőkhöz, és ugye természetesen viszont. Na most itt jön a kérdés, hogy elítélendő-e ez, abszolút nem elítélendő, hiszen ezen valamennyien időnként, néhány életenként beleesünk ebbe. A kérdés csak az, hogy ezzel a vággyal, mint egyén, mit kezdünk. És ez az a tipikus helyzet, amire ugye azt mondta Jézus, hogy az vesse le az első követ, és amikor az első kő elvetült, akkor, hogy ó, anyám, neked mindenhol ott kell lenned. Szóval, tehát a kérdés az, hogy engede az ember ennek a vágyának. Ha igen, az a saját fejlődése ellenére van, hiszen azért töltött női testet, hogy a női dolgait emelje föl felé, és nem ennek a fejlettednek engedjen. Tehát igen, ő most engedett, de az ő dolga. Tehát az egyén szempontjából nem jó az, hogy enged ennek ezeknek a dolgainak. Lassítja. Kétségkívül lassítja. De annyiból igaz, hogy semmi közünk hozzá, mert mi is voltunk, meg leszünk el ugyanebbe a cipőbe. Társadalmi szempontból viszont a kérdés annyiból sokkal izgalmasabb, hogy ugye vannak fiatal nemzetek, amelyek a hódításban gondolkoznak. Tehát az ország területszerzés, hódítás, gyarmatosítás. Na, ezeken a helyeken alapvető dolog, hogy szaporodjon a nemzet. Tehát a társadalom büntetni fogja a homoszexualitásnak minden form, bármilyen formáját, mert ahol is gyerekszaporulat. Tessék megnézni, hogy kik a harcos nemzetek jelen pillanatban, például a Pride felvonulásokat hol nem engedélyezik. Egy másik oldal, ha az a nemzet már nem egy terjeszkedő, hanem bezárkózó, visszahúzódó, abban a pillanatban ezeknek a vágyaknak szabadult, társadalmi szinten szabad útja van. Ezt is láthatjuk a bizonyos nyugati liberális demokráciákban. A konfliktus mindig akkor van, hogyha egy országon belül az egyik fele nagy nemzetet akar és terjeszkedni akar, a másik fele meg inkább bezárkózna és fejlődne, na akkor jönnek ezek a dolgok. Tehát még egyszer természetes dolog a szexuális másfajta irányultság. Valamennyi emberes tűnk vagy fogunk majd valamelyik életben. Nem segít az egyénen, de millió egy olyan csábítás van, aminek mi is engedünk, és az szintén nem segít az emberen. Tehát ennyit akartam még hozzátenni a Tamás egyébként kiváló előadásához. Köszönöm.